41. fejezet. Néró Ciprus úrnője tiszteletére énekelt és játszott el egy himnuszt, melynek zenéjét és szövegét egyaránt ő maga szerzette. Ezen a napon hangjánál volt, és érezte, hogy zenéje valóban magával ragadja a jelenlevőket, és ez az érzés olyan erőt adott a torkából feltörő hangoknak, és úgy felajzotta lelkét, hogy valóban ihletetnek látszott. Végül egészen belesápadt őszinte megindultságába. Bizonyára ez volt az első eset életében, hogy nem kívánta hallani a jelenlevők dicséretét. Egy darabig a citerára támaszkodva lecsüggesztett fejjel ült, de aztán hirtelen felállt, és megszólalt. Fáradt vagyok, s levegőre van szükségem. Ti addig hangoljátok fel a citerákat. Azzal a selyemkendőt nyaka köré tekerte. Ti jertek utánam, mondta a terem szögletében ülő Petroniushoz és Viníciushoz fordulva. Te, Vinícius, nyújtsd kezedet, mert elhagy az erőm. Petronius pedig majd a zenéről beszél nekem. Aztán együtt kimentek a palota alabástrommal kirakott és sáfránnyal behintett teraszára. Itt szabadabban lélegzik az ember, jelentette ki Néró. Lelkem szomorú és megindult, bár láttam, hogy amit mutatóba énekeltem nektek, azzal nyilvánosan is felléphetek, s olyan diadalt aratok, amelyhez foghatóban római embernek még nem volt része. Felléphetsz itt, Rómában és Ahájában. Egész szívemmel és értelmemmel csodáltalak, isteni Cézár, felelte Petronius. Tudom, te túlságosan lusta vagy ahhoz, hogy dicsérő szóra kényszerítsd magad, és őszinte is vagy, akár Tullius Szenekió, de jobban értesz a dolgokhoz, mint ő. Mondd, mi a véleményed a zenéről? Ha a költeményt hallgatok, ha a kvadrigát nézem, amelyet te hajtasz a cirkuszban, ha egy szép szobrot, templomot vagy képet látok, úgy érzem, mindazt, amit látok, fel is fogom, és elragadtatásomban benne van minden, amit ezek a dolgok nyújthatnak. De ha zenét, különösen a te zenédet hallom, egyre újabb szépségek és gyönyörök tárulnak fel előttem. Futok utánuk, elkapkodom, de mielőtt befogadnám őket, már ismét újabbak és újabbak bukkannak fel, akár a tengerhullám vagy, amelyek a végtelenből jönnek. Nos, azt mondom hát, hogy a zene olyan, mint a tenger. Ott állunk az egyik partján, látjuk a messzeséget, de a túlsó partot meglátni lehetetlen. Milyen kiváló műértő vagy, lelkesedett Néró. És egy darabig szótlanul járkáltak, csak a sáfrány zizeget halkan a lábuk alatt. Az én gondolatomat mondtad ki, szólalt meg végre Néró. Ezért mondom mindig, hogy egész Rómában egyedül te értesz meg engem. Úgy van. Nekem is ez a véleményem a zenéről. Ha játszom és énekelek, olyan dolgokat látok, amelyekről nem is tudtam, hogy léteznek birodalmamban, vagy akár a világon. Íme Cézár vagyok, enyém a világ, s mindent megtehetek. És lám, a zene új királyságokat, új hegyeket és tengereket és új gyönyörűségeket tár fel előttem, amelyeket eddig nem ismertem. A legtöbbször nem is tudom, minek nevezzem őket, fel nem tudom fogni értelmemmel, csak érzem. Érzem az isteneket, látom az Olimpuszt. Valami földön túli szél jön felém. Mérhetetlen nagyságokat látok, mint egy ködön át, de nyugodtak, s olyan fényesek, mint a nap felkelte. Az egész világ mindenség muzsikál körülöttem, s mondhatom, és itt hangja őszinte csodálkozással remegett meg, hogy én, a Cézár, az Isten, ilyenkor olyan kicsinynek érzem magam, mint egy porszem. Elhiszed? Úgy van, csak a nagy művészek érezhetik magukat kicsinyeknek a művészettel szemben. Az őszinteség éjszakája ez, Petronius, kitárom hát előtted lelkemet, mint barátom előtt, és még többet is mondok. Azt hiszed, vak vagyok, vagy nincs eszem. Azt hiszed, nem tudom, hogy Rómában szidalmakat firkálnak a falakra ellenem, hogy anyagyilkosnak és feleséggyilkosnak neveznek, és hogy kegyetlen vadállatnak tartanak azért, mert Tigellinus kicsikarta tőle néhány ellenségem halálos ítéletét. Igen, kedvesem, szörnyetegnek tartanak, és én ezt tudom. Annyira belém beszélték már a kegyetlenséget, hogy néha már magam is felteszem magamnak a kérdést, nem vagyok-e valóban szörnyeteg. De ők nem értik, hogy az ember cselekedetei néha lehetnek kegyetlenek, anélkül, hogy ő maga is kegyetlen volna. Senki el nem hiszi, talán te sem, kedvesem, hogy néha, mikor a zene elringatja lelkemet, olyan jónak érzem magam, mint a bölcsőben fekvő csecsemő. A fölöttünk ragyogó csillagokra esküszöm, hogy a színigazat mondom. Az emberek nem tudják, mennyi jóság rejlik ebben a szívben, és magam is mennyi kincset fedezek fel benne, ha a zene feltárja a hozzájuk nyíló ajtót. Petroniusnak semmi kétsége nem volt az iránt, hogy Néró e pillanatban őszintén beszél, és hogy a zene valóban felszíre hozhatja lelke nemesebb indulatait, amelyeket mélyen maguk alá temetnek az önzés, a feslettség és a gonoszság hegyei. Tehát így szólt. Téged olyan közelről kell ismerni, ahogy én ismerlek. Róma sohasem tudott téged értékelni. Cézár, mintha az igazságtalanság súlya alatt görnyedezne, erősebben támaszkodott Vinícius karjára, és így felelt. Tigellinustól hallom. A szenátusban azt sutogják, hogy Diodorosz és Terpnosz jobban citeráznak, mint én. Már ezt is el akarják vitatni tőlem. De te, aki mindig az igazat mondod, mondd meg, őszintén jobban játszanak, vagy éppen olyan jól, mint én? Egyáltalán nem. Neked lágyabb a húrkezelésed, és játékodban több az erő. Te benned megismeri az ember a művészt, bennük a gyakorlott mesterembereket. Sőt, ha az ember előbb őket hallja, jobban megérti, hogy te mi vagy. Ha így van, hát hadd énekeljek tovább. Soha rá nem jönnek, milyen szolgálatot tettél ma nekik. Különben is, ha elítélném őket, kénytelen volnék másokat fogadni a helyükre. És ráadásul az emberek azt beszélnék, hogy a zene iránti szerelmedből írtott ki az országban a zenét. Sose öld meg a művészetet a művészetért, isteni Cézár. Milyen más vagy te, mint Tigellinus, felelte Néró. De látod, én mindenben művész vagyok, és mivel a zene új tájakat itt meg előttem, amelyeknek létezéséről nem is álmodtam, országokat, amelyekkel nem rendelkezem, gyönyört és boldogságot, amelyeket nem ismertem, tehát nem élhetek közönséges életet. A zene azt mondja nekem, hogy igenis van rendkívüliség, én tehát keresem minden erőmmel és hatalmammal, amelyet az istenek adtak a kezembe. Néha úgy érzem, hogy ha az ember fel akar emelkedni abba az olimpuszi világba, akkor olyas valamit kell cselekedni, amit eddig elé egyetlen ember sem tett meg. Túl kell szárnyalni az emberi mértéket, akár a jóban, akár a rosszban. Azt is tudom, hogy az emberek azzal vádolnak, hogy őrjöngök. Pedig nem őrjöngök, csak keresek. És ha őrjöngök is, csak azért teszem, mert unatkozom, és türelmetlen vagyok, hogy nem találom. Én keresek, érted? És azért akarok nagyobb lenni az embernél, mert csak így lehetek a legnagyobb a művészek között. Aztán annyira halkította a hangját, hogy Vinícius nem hallhatta, mit mond, és száját Petronius füléhez tartva suttogta. Tudod-e, hogy főleg ezért ítéltem halálra anyámat és feleségemet? Az ismeretlen világ kapuja elé akartam helyezni a legnagyobb áldozatot, amit ember hozhat. Azt hittem, hogy majd történik valami, talán kinyílik egy ajtó, és azon túl megpillantok valamit, amit nem ismerek. Lett volna bár szebb vagy borzalmasabb annál, amit az emberi elme fel tud fogni, csak rendkívüli és nagy lett légyen. De az áldozat nem volt elég. A tudás kapujának megnyitásához nyilván nagyobb áldozatra van szükség. És hadd legyen hát, amit a jósok kívánnak. Mit szándékozol tenni? Majd meglátod, hamarabb, mint sem gondolnád. De addig tudd meg, hogy két Néró van. Az egyik olyan, ami ennek az emberek ismerik. A másik a művész, akit csak te ismersz, és aki ha öl, mint a halál, vagy topzódik, mint Bacchus, azt azért teszi, mert folytogatja a hétköznapi élet silány sekélyességes, ki akarja azt írtani, még ha vasat vagy tüzet kellene is hozzáragadnia. Ó, milyen szürke lesz a világ, ha én már nem leszek. Senki el sem képzeli, még te sem, kedvesem, micsoda művész vagyok én. de éppen ezért szenvedek. És őszintén mondom, a szívem néha olyan szomorú, akár azok az itt előttünk feketélő ciprusok. Nehéz az embernek egyszerre vállán viselni a legfőbb hatalom és a legnagyobb tehetség terhét. Egész szívemmel együtt érzek veled, Cézár, s velem együtt a föld meg a tenger is, nem is említve Viníciuszt, aki szívében istenít téged. Ő is mindenkor kedves volt szívemnek, felelt a Néró. Ám bár Marsot szolgálja, nem a múzsákat. Ő mindenekelőtt Afroditét szolgálja, felelte Petronius. Hirtelen elhatározta, hogy egy füst alatt elintézi unokaöccse ügyét is, és egyszer mind elhárít minden veszedelmet, amelyek esetleg fenyegethetnék. Olyan szerelmes, mint Trójusz volt Cressidába, mondta. Engedd meg, uram, hadd menjen Rómába, mert itt elsorvad. Tudod-e, hogy az a Lugius Tusz lány, akit neki ajándékoztál, megkerült, és Viníciusz, amikor Anciumba jött, egy bizonyos Linus oltalma alatt hagyta őt. Nem szóltam még erről, mert a Hinnusszal voltál elfoglalva, az minden más dolognál fontosabb. Viníciusz szeretőjévé akarta őt tenni, de mivel a leány erényes, akár Lukrécia, fülig beleszeretett az erényébe, és most már feleségül kívánja őt venni. Királylányról van szó, tehát e házasság semmiben sem csorbítja Viníciusz méltóságát, de ő igazi katona, sóhajtozik, sorvad és sínylődik, de várja imperátora engedélyét. Az imperátor nem választ feleséget katonáinak, minek neki az én engedélyem? Mondtam, uram, hogy istenít téged. Annyival is inkább biztos lehet hozzájárulásomban. A lány szép, csak éppen csípőben keskeny egy kicsit. Augusta Poppa panaszkodott rá, hogy ő igézte meg gyermekünket a Palatinus kertjében. De én megmondtam Tigellinusnak, hogy az istenségek nincsenek alárendelve gonosz varázslatoknak. Emlékszel, isteni Cézár, milyen zavarban volt, és hogyan kiáltottad magad? Habét! Hogyne. Aztán Viníciuszhoz fordult. Valóban annyira szereted, ahogy Petronius mondja. Szeretem, uram, felelte Viníciusz. Akkor hát megparancsolom, hogy holnap azonnal indulj Rómába, vedd őt feleségül, és meg ne lássalak egy gyűrű nélkül. Szívemből, lelkemből köszönöm, uram. Milyen kedves dolog az embereket boldogítani, sóhajtott a Cézár. Szeretnék egész életemben más se tenni, csak ezt. Még egy kegyet kérünk, isteni Cézár, szólt Petronius. Nyilvánítsd ki ezt az akaratodat az Augusta előtt is. Viníciusz sosem merne feleségül venni egy nőt, akitől az Augusta idegenkedik, de te, uram, egyetlen szavaddal eloszlatod előítéletét, ha megmondod neki, hogy te magad parancsoltad. Jó van, hagyta helyben Cézár. Tőled és Viníciusztól semmit sem tudnék megtagadni. És a villa felé indult velük, az ő szívük pedig tele volt a győzelem örömével. Viníciusznak tűrtőztetnie kellett magát, hogy Petronius nyakába ne boruljon, mert most már mintha minden veszedelem és akadály elhárult volna. A villa átriumában az ifjú Nerva és Tullius Senecio beszélgetéssel szórakoztatták az Augustát, Terpnosz és Diodorosz pedig a citerákat hangolták. Néró belépett, leült a teknőccel kirakott székre, valamit súgott a belső szolgálatára rendelt görög fiúnak és várt. A legényke csak hamar arany szekrénykével tért vissza. Néró kinyitotta, s egy jókora opálokkal kirakott nyakéket vett ki, aztán így szólt. Íme, itt a mai estéhez méltó ékszer. A hajnal játszik szint rajta, felelte Poppel, abban a biztos tudatban, hogy Cézár neki szánta az ékszert. Néró egy darabig hol fejjebb emelte, hol leeresztette a rózsaszín köveket, végül megszólalt. Viníciusz, ezt a nyakéket nevemben átadod az ifjú Lugius királylánynak, akit parancsomra feleségül veszel. Poppea haragtól és a hirtelen ámulattól szikrázó tekintete Cézárra szegeződött, majd róla Viníciuszra siklott, végül Petroniuson nyugodott meg. De Petronius a szék karján hanyagul áthajolva a hárfa nyakát tapogatta végig, mintha alakját pontosan emlékezetébe akarná vésni. Eközben Vinícius, az ajándékot megköszönve, Petróniushoz lépett, így szólt. Mivel hálálom meg, amit ma tettél, értem? Áldoz Euterpének egy pár hattyút, felelte Amasz. Magasztold a Cézár dalait, s fütyülj a jóslatokra. Remélem, az oroszlánok ordítása sem a te éjszakáidat, sem Lügius Liliomod álmát meg nem zavarja többé. Nem, felelte Vinícius. Most már egészen nyugodt vagyok. Fortuna legyen kegyes hozzátok, de most vigyázz, mert Cézár ismét a líra után nyúl. Tartsd vissza a lélegzetedet, hallgass és oncs könnyeket. És Cézár valóban fogta a lírát, és szemét felvetette. A teremben megszűnt a beszélgetés, és az emberek mozdulatlanul ültek, mint a kővédermettek volna. Csak Terpnosz és Diodorosz, akiknek az éneket kísérniük kellett, fejüket forgatva nézegettek ide-oda, hol egymásra, hol a Cézár szájára, és lesték az első hangokat. Ekkor az előszobában mozgás és zaj támadt, és kis idő múlva a függöny mögül előbb Faun, a Cézár szabadosa, majd Lecanius konzul lépett elő. Néró összeráncolt a szemöldökét. Bocsáss meg, Isten imperátor! Szólalt meg Faun lihegve. Rómában tűz van, a város nagy része lángokban áll. Mindnyájan felugráltak helyükről, Cézár pedig a lírát letéve kiáltotta. Istenek! Meglátom az égő várost, és befejezem a trojkát! Aztán a konzulhoz fordult. Ha most mindjárt indulok, meglátom még a tűzvészt. Uram, felelte a konzul halálsápadtan. A város fölött egyetlen lángtenger minden. A füst folytogatja a lakosokat, az emberek ájuldoznak, vagy őrénkbe vetik magukat a tűzbe. Róma elpusztul, uram! Pillanatnyi csend állt be, melyet Vinícius kiáltása tört meg. Vé mizero mi! Azzal ledobta tógáját, és csak tunikában rohant ki a palotából. Néró pedig, kezét az égre emelve, kiáltotta. Jaj neked, Priamus szent városa!